Kossuth Rádió Székesfehérváron, FM 92,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Olyan helyszínen járunk, amit sokan csak a repteréről és a katonai múltjáról ismernek, ám maga a település ennél sokkal több érdekességet tartogat. A Kis-Balaton, Hévíz és Keszthely közötti háromszögben vagyunk, ahol a turizmus, a közösségépítés, a kultúra és Fekete István öröksége egyaránt fontos szerepet kapnak. Sármelléken vagyunk a Két Tölgy információs központban. Ez egy felújított épület, ami régen a vasúté volt, és most közösségi munkahely lett. Akivel megkezdjük sétánkat, ő dr. Mismás Biri, a település polgármestere, minek után rögtön egy tüskevár plakáttal szemben állunk itt a földszinten. Milyen kötődési pont van a kettő között?
Sármellék nagyon jellegzetes épületében állunk most. Ez a régi vasútállomás épülete, amely több mint 50 éve áll használaton kívül, és most ez az épület egy TOP pluszos pályázat keretében megújulhatott, egy új funkcióval születhetett újjá, és lett ismét égköve a településünknek. Ugye itt készült a Tüskevár című regényből film, és ennek egyik állomása volt Sármellék, amikor is Bütyök és Tutajos ugye leszállt a vonatról, jött Matula bácsihoz, hogy itt megélje a nyári élményeit. Ugye ebben az épületben a földszinten vagyunk most éppen. Szemben állunk itt ezzel a fal grafikával, ugye képregény stílusban jelenik meg a Fekete István Tüskevár című regénye és a ebből készült filmnek a jelenetei. Külön büszkeség számunkra, hogy az illusztrátor Füle Viktória, aki a szomszédos település Alsópáhok szülöttje.
Tüskevárat már megbeszéltük, de elméletileg a Kis-Balatonnak az élővilágát is bemutatják valamilyen kiállítással. Az hogy jelenik meg itt az épületen belül?
Volt egy eszközbeszerzés is, amelynek keretében VR szemüvegeket szereztünk be, és készültek felvételek a Kis-Balaton élővilágáról, tehát a növény és az állatvilágról, illetve a bereknek az élővilágáról, és ezeket az élményeket tapasztalhatjuk meg a VR szemüvegeken keresztül, és igen, külön eleme a játszótéren elhelyezett csónak, tehát átélhetjük ezt a Kis-Balaton élményt úgy is, hogy a csónakba beülünk, és akkor olyan, mint a Kis-Balatonon eveznénk, és bejuthatunk olyan helyekre is, amelyet egy átlagos túra során nem élhetünk meg.
Menjünk ki az udvarra, mert hogy ott elméletileg valahogy megjelenik a fenntarthatóság is, kilépünk ebből a felújított épületből, és amíg egyébként elérünk addig a csónakig, addig ezt beszéljük meg, hogy 74 az utolsó év, amikor itt vonat közlekedik. És utána ugye mondta, hogy nagyon hosszú ideig Csipke Rózsika álmát aludta az épület, de hogy kell elképzelni az előtte-utána képet?
Ez az épület 50 éve használaton kívül állt, még az előző vezetésnek volt egy álma, hogy ez az épület megújulhasson, és egy olyan közösségi teret, egy életteret hozzon létre a település központjában, amely nem csak a turisták, ugye az átutazó turisták, ide látogatók számára nyújt egy élményt, hanem az itt lakó embereknek is egy új életteret, egy új élményteret tud adni. Köztes megállóhely lehet, ahol megpihenhetnek egy kicsit, ahol felfedezhetik a Sármellék múltját, és egyben jelenét is, és aztán tudnak tovább menni a Kis-Balaton irányába. Füzesi Zsuzsa rajzaival láthatjuk itt ezeket a táblácskákat, ami a Mondoka játszóteret viseli, ez a tér. Tudni kell azt, hogy Füzesi Zsuzsa Sármelléken született és élte itt a gyermekkorát, és az édesapja itt volt állomásfőnök, tehát ők itt is laktak a családjukkal.
Az, ami miatt eredetileg elindultunk, az a fenntarthatóság gondolata volt, az hogyan jelenik meg itt kültéren?
Itt állunk szemben ezzel a virág alakú napelem, amely a nap mozgását követve, mint egy napra forgó, szolgáltatja az energiát és látja el az épületet energiával, tehát egyben látványelem és egyben egy fenntarthatósági elem.
Polgármester asszony, háta mögött ott vannak a sínek, amiket már oly sokszor emlegettük, ezekre valamit terveznek, ennek kisvasutat vagy bármi egyéb felhasználását, ha már egyszer itt vannak?
Ez jelenleg használaton kívüli vasútvonal. Terveink természetesen vannak, többféle elképzelésünk is van. Ez az épület a Magyar Állam tulajdonában van, és a Gyesebb vagyonkezelésében, tehát velük egyeztetve tudunk itt attrakciókat létrehozni. A legnagyobb állom az a mozdony, ami itt megállt Sármelléken, de mindenképpen valamiféle közlekedési parkot szeretnénk itt létrehozni, tehát egy plusz elem, ami mondjuk nincsen a környéken, és ami szintén ide vonz az embereket.
Megbeszéltük, mielőtt elindultunk, hogy érdemes felmennünk az emeletre, és akkor oda indulhatunk?
Igen, indulhatunk, de meg szeretném elmondani, hogy ez a tölgyfa, ez egy 200 éves tölgyfa, amellyel elindultunk az évfája 2026 pályázaton, bejutottunk a döntőbe, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt. Sikerült megmentenünk ezt a tölgyfát, hiszen nagyon sok kötődés van hozzá, úgyhogy ez a célunk, hogy minél hosszabb ideig még velünk legyen ez a tölgyfa.
És akkor a két tölgy információs központ azért két tölgy, mert hogy ilyen Y alakba elválik ez az egy?
Gondolhatjuk ezt, de egyébként azért két tölgy, mert az épület másik oldalán is állt egy tölgy van.
Tölgyek ölelésében van a két tölgy információs központ.
Van egy e-bike töltőnk is, tehát az elektromos kerékpárral érkezők meg tudnak pihenni és közben feltölteni a kerékpárjukat, ha akinek éppen szüksége van rá, illetve van egy elektromos autótöltő állomásunk is.
Belépünk újra az épületbe, nyílik a fehér ajtó, barna fából készült lépcsőn fogunk felfele haladni.
És 130 éves tölgyfa lépcső, tehát eredeti.
Tehát ezt megtartották a vasúti időkből.
Így van, az épület is 130 éves.
Elkezdünk felfele gyalogolni ezen a széles lépcsőn.
Sármelléki lakos, akire nagyon büszkék vagyunk, Mészáros Dóri fotóit láthatjuk itt a falakon elhelyezve.
És ezek is különböző tájképek, a madártól elkezdve a futós simpárig, ami valószínűleg a már sokszor emlegetett vasút.
National Geographic magazinban is jelentek meg a Dórinak képei.
Ahova mi most beléptünk, az valamilyen közösségi munkahely, az iroda, a tárgyaló, mert hogy hosszú aztán rengeteg székkel minek szánják.
Igen, az épület három szintes, van egy pince szint is. Az emeleten található két darab coworking iroda és egy kis konyha, illetve két szociális helyiség.
Coworking az a közösségi munkahely, vagy valahogy így lehetne azt magyarul fordítani?
Igen, ez szintén úgy gondolom, hogy egyedülálló itt a környéken. Ki lehet bérelni ezeket az irodákat egy-egy napra, vagy akár néhány órára is, aki itt éppen átutazóban van, vagy itt szeretne tárgyalni, vagy csak néhány órára egy csendes helyen dolgozni. Itt ez a nagyobb iroda, ez a tér, itt tartjuk egyébként a képviselőtestületi üléseket is, de ezt ki lehet bérelni workshopokra, lehetőségek tárháza nyitott, és mi is nyitottak vagyunk minden új igényre, és igyekszünk a megfelelő szolgáltatásokkal ezeknek eleget tenni.
Erge Józsefné Marika néni bizonyára jól emlékszik arra, amikor még járt Sármelléken a vonat, és az egykori vasútállomás épülete a település központi helye volt. Az egykori hagyományok egyebek mellett neki köszönhetően ma is élnek. Elnézek a szobának a sarkában található babára, elméletileg azt a viseletet, amit ott látok rajta, azt Marika néni csinálta, az igaz?
Ez igaz, de ez nem sármelléki viselet, de szívesen csinálok néviseletbe öltöztetett babákat, de legtöbbet azért sármelléki babát öltöztetek.
Tud nekem azok közül olyat mutatni, ami sármelléki, ami ott van a jobb kezénél? Mert hogy ott is vannak különböző munkák, ami nép dolgozik, vagy dolgozott. Na, előkerült.
Igen, a gyöngyös ponty, néprajzi gyakorlatilag Sármellék a Kis-Balaton térségében lévő Zalakomár és vidékéhez tartozik, és legjellemzőbb viselete ennek a tájegységnek a gyöngyös konty, amit a fejen viselnek az asszonyok, és a bőrszoknya, a sok szoknya.
Mind, amit látok, azt Marika nénik csinálta, tehát a bordó alapanyagra rávarrott gyöngyök, a rávart, ez a fekete masni, ez mind-mind saját keze munkája.
Olyan túl tanultuk el, akinek már volt, illetve viselte ezt a kontyot. A konty három félhold alakú fejtető részen elhelyezkedő részből áll, és egy hátsó részből, ami a nyakszírtnél gumi fog össze. Az asszonyok régen maguk tervezték ezt a kontyot, különböző színű bársonyra rakták a gyöngyöket. Áll egy Sármelléken, úgy hívták ezt a bársonyt, hogy pucokbársony. Ez a fényes, sima bársony, ami volt általában fiataloknak piros, aha, később már sötétedett, volt a bordó, a konty, mind az asszonyi. A lányok csak szalagot viseltek. Kendő nélkül Sármelléki asszony nem ment ki az utcára. Ha kiment, levette, akkor is a karján volt, hogy gyorsan a fejére kösse.
Marika néni elkészít egy ilyen darabot, akkor azt utána néptáncosok viselik, vagy kihez kerül?
Mi magunk is viseljük, mert
mi van mindig?
Ünnepen, például úrnapján a körmönetbe föl szoktuk venni, azon kívül szerepelni is szoktunk.
Csak a turizmus épül Fekete István regényére, a sármelléki gyerekek életében is aktívan jelen van Matula bácsi. Józsa Katalin a következő beszélgetőtársam, aki a Zöld Gólya óvoda intézmény vezetője.
Pedagógiai programunkban kiemelt helyen szerepel, hogy a természet és kulturális értékeket átörökítsük, ezért a Kincses Kultúra óvoda pályázatra 2026-ban beadtunk egy pályázatot Matula bácsi Kincses óvodája címmel, és ennek kapcsán már a 2025-ös nevelési évben műveltségi betélkedőt hirdettünk a gyerekek körében, így a település értékeit is megismertethetjük Fekete István Tüskevár című regénye kapcsán.
És erre az óvodások vevők?
Erre az óvodások igen, de játékos formában, pont a napokban került sor erre a műveltségi vetélkedőre, 4 állomáson vetélkedtek, 10 játékos feladat volt, mozgásos műveltségi feladatokkal, amelyek a Kis-Balaton madaraira, állatvilágára tért ki, előzetesen megkaptak egy szemerkél történetet, és abból készültek fel a csapatok, és nagyon ügyesen helytáltak.
Mennyire küszködnek azzal, hogy feltöltsék az óvodát?
Nem küszködünk egyáltalán. Több célú intézményünkben, tehát a bölcsőde óvodánkban 2017 óta 14 férőhelyes a bölcsődénk, illetve 50 férőhelyes óvodával működünk, amely 2 óvodai csoportot jelent, és 98%-ban feltöltött az intézmény folyamatosan, évek óta.
Új helyszínen vagyunk, átjöttünk a Sármelléki Általános Iskola épületébe, és Fejler Zsuzsa igazgatóval beszélgetünk. Olvastam az iskola honlapján, hogy a bolgár kultúrát kiemelten kezelik, illetve hogy van bolgár irodalomoktatás, és ez minek köszönhető?
Az iskolánknak több évig tagiskolája volt a zalavári iskola. Zalavárnak nagyon hosszú évek óta élő kapcsolata volt a bolgár nemzetiséggel, hiszen a hittérítők Ciril és Metód Zalavárban is élt és alkotott. Ott dolgozott, és ennek az emlékét folyamatosan őrzik az alaváriak, illetve mi is, és akkor így alakult ki ez a kapcsolat, hogy a gyerekek nálunk ismerkednek a bolgár kultúrával, bolgár nyelvet tanulnak, tehát heti 4 órában órarendszerűen bolgár nyelvoktatás is folyik.
Igazgatóan ő tud valamit bolgárul?
Nagyon keveset.
Na mit tud? Tanítson valamit.
Dobro utro, asszem, Zsuzsa, jó reggel.
Jó napot kívánok, vagy jó reggel, Zsuzsa vagyok?
Igen.
Mennyire számít ez kuriózumnak egyébként? Mert hát ugye angol, német az már megszokott, de hogy egzotikumként kezelik el a gyerekek azt, hogy na most akkor ők tudnak bolgárul, amit mások nem nagyon értenek.
Az, hogy mások nem nagyon értenek, az egy kicsit vita tárgya, ugyanis a bolgár is a szláv nyelvek közé tartozik. A bolgár írás, cirilbetűs írás, azért a szláv nyelvek nagyon hasonlítanak egymásra. Amikor a bolgárt megtanulják, a ciril betűket, akkor gyakorlatilag az összes szláv nyelvhez kapnak egy kulcsot.
Kultúrát azt hogyan tanítják? Tehát vallási ünnepek, vagy mi számít az, az alapnak?
Legnagyobb bolgár ünnepeket azt ünnepeljük, illetve a Bolgár-Magyar Barátság napja, ez egy kiemelt ünnep nálunk, amit a Rilai Szent János napjához kötődik, és akkor ilyenkor a gyerekeknek, meg a szülőknek is, mert ez egy családi nap, Bulgáriával kapcsolatos játékokat, vetélkedőket szervezünk. A karácsonyi műsorban vannak bolgár elemek,
például
koledárok, akik olyanok, mint nálunk a pásztorok, és akkor ők ilyen ünnepi köszöntőt adnak elő. Bolgár táncot is tanulnak a gyerekeink, a néptáncpedagógus kolléga tanít nekik, van bolgár népviseletünk, amiben a műsorokon fellépnek.
Hogyan és milyen nehezen találtak bolgár nyelvű nyelvtanárt?
Ebben is nagy segítségünkre volt az országos bolgár önkormányzat, a Magyar Parlament bolgár szószólója. A legelső bolgár tanárunk Szófiából érkezett 7 évvel ezelőtt, úgyhogy magyarul nem beszélt egy szót sem. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára ez a legjobb nyelvtanulási lehetőség, hogy anyanyelvi tanártól sajátítsák el ezt.
Ez vitathatatlan. Nincs másmód, meg kell érteni egymást.
Igen, 5 évet dolgozott nálunk, akkor utána kilóttunk azzal, hogy honnan szerezzünk bolgár pedagógust. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bulgáriában a bolgár állam is támogatja a munkánkat, és ettől a tanévtől kezdve a bolgár állam 2 pedagógus delegált az iskolánkba, akik pályázat útján kerültek náluk kiválasztásra. Ez a mi iskolánknak, illetve a fenntartó tankerületünknek pénzébe nem kerül, mert a bolgár állam finanszírozza az ő bérüket. Köszönettel tartozunk Sármellék község önkormányzatának, mert hogy ők biztosítják a szolgálati lakást, amit szintén a budapesti önkormányzattal együtt rendeztek be, így most jó helyzetben vagyunk. Alsóban is van egy kolléga, illetve felső tagozatban is egy kolléga.
Azt mondta ugye, hogy azon meglepődtek a gyerekek, hogy a horvát és igen, a bolgár mennyire hasonló, de hogyha ezen túllépünk, akkor mi a tapasztalat, hogy hogy tudják hasznosítani a gyerekek ezt a nyelvet később?
Ezt még mi is kíváncsian várjuk, ugyanis a bolgár nyelv oktatása iskola rendszerben 7 évvel ezelőtt indult el, tehát az azt jelenti, hogy a legnagyobb gyerekeink, akik bolgárul tanulnak, 7-esek. Jövőre fog kiderülni az, hogy ha ők befejezik az általános iskolát, akkor vajon ebből mit tudnak majd profitálni.
Pontvárinél Lassics Henriett a következő beszélgetőtársam, akinek titulusai a következők. Pedagógus, képviselő, köze van a reptérhez, ennél többet nem mondhatunk, és gyerekkora óta fontos része az itteni közösség szervezésének. Bólint egyet, tehát jól mondom. Hogy lehet ennyi mindent egy napban belezsúfolni Henriettel?
Hát logisztikával, ugyanakkor fontosnak érzem minden felsorolt területben, hogy aktívan ott legyek, mert az életem részét képezi gyerekkorom óta Sármellék település mindenképpen, fiatalkorom óta a repülőtér és a tanítás, mint egy gyermekkori vágynak a megvalósítása.
Ezek szerint ide valósi?
Igen. Születésemtől fogva Sármelléken éltem, most a családommal jelenleg Hévízen lakom, de a mindennapjaim ide kötnek a településhez.
Hévíz az szerintem nagyobb település, mint Sármellék, tehát akkor lehet, hogy ott több lehetősége lenne, miért maradt hű Sármellékhez?
Mert az ember elköteleződik valahova, és megpróbál hűen helytállni.
Azt mondták nekem a kollégái, hogy a közösségnek ilyen motorjaként működik, mi mindent szervez, mi mindent csinál.
Iskolás korom óta vettem részt a falu életében, ott voltam a műsorokban, középiskolás koromtól fogva már szerveztem is azokat, segítettem azokat a felnőtteket, akik meghatározóak voltak így a falu életében, és együttműködve velük, és mindig úgy gondoltam, hogy ez kell, hogy az életem része maradjon, mert én ezt szeretem csinálni. Amikor ide kerültem az általános iskolába, akkor volt szerencsém színjátszókört vezetni.
Mi most ugye pont a színházteremben ülünk, tehát akkor valahol itt ült akkor is, amikor a színjátszókört vezette és dirigálta a gyerekeket, hogy kijön balról és hányadik lépésnél mondja, hogy jó napot kíván?
Hát mondhatjuk így is.
Hogyha visszanéz a közelmúltba, akkor miben változott néhány évtized alatt az élet Sármelléken?
A digitális világ átalakulásával, vagy ezzel a helyzettel összefüggően szerintem ez is rengeteget változott, mert a gyerekeket már nem úgy köti le a színjátszás, illetve a szereplési vágy, vagy a kommunikáció, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt, és szerencsés voltam, hogy azoknak a gyerekeknek lehettem a tanára, pedagógusa, akik örömmel jöttek mindig. Most ez átalakulóban van, meg lehet találni most is, a gyerekek tudnak lelkesek lenni, csak már nem annyira könnyű.
Takesné Ékó Anita és Dávid Ákos az én következő két beszélgető társam, Anita közművelődési szakember, Ákos pedig képviselő. Bejöttünk a színházteremben, de kell vajon nagyon sok helyen járunk ezzel a műsorral, de ekkora településen ilyen színháztermet, ekkora méretekben én nem nagyon láttam. Még mi a magyarázat, Anita?
Szerintem az elődeink, amikor a 80-as évek elején építették az iskolát, akkor gondoltak arra is, hogy legyen hol föllépni, és legyen hol a falu közösségét összehozni.
Sikerült.
Általános művelődési központ funkcionált régen ez az intézmény. Arra koncentráltak, hogy ne csak az oktatás, hanem a közművelődés így is egy helyen valósulhasson meg. Egy ilyen szuper létesítményt hoztak létre. Itt nem csak a színpadon voltak előadások, hanem ez egy moziterem is volt. A 2000-es évek elejéig, mai napig megvan az eredeti mozivászon. Ott hátul volt a vetítőterem, és nagyon sokáig megvolt ez a gép. Néhány évvel ezelőtt került egy múzeum tulajdonába.
Mielőtt bejöttünk, ugye jöttek ki sorba a gyerekek, és ők most valamit próbáltak. Mit próbáltak?
Balagási ünnepségre készülnek, ők a balagó diákjaink voltak.
Ákos, milyen előadások vannak itt jelenleg?
Jelenleg a helyi iskola előadásait tartjuk itt, illetve Dériné program keretében rengeteg színházi előadást tudtunk az elmúlt években erre a színpadra hozni. Ezen kívül a nagy érdeklődésre való tekintettel más egyéb színtársulatokkal is együttműködve belépőjegyes színházi előadások is megvalósulnak itt a településen. A Komáromi Magyarok Dal Színház rendszeresen szokott hozzánk előadásokat hozni. Volt, ami dupla telt házzal. Azt tudni kell, hogy egy 220 fős nézőtér az, ami itt helyet kapott ebben a teremben.
És Anita, mint közművelődési szakember, az, aki üldözi a színházakat, gyertek hozzánk szerepelni?
Nem, a színházak üldöznek minket.
Tényleg?
Tényleg. Fölhívnak, hogy van-e hely, mikor érünk rá, egyeztessünk időpontot, és szerintem ez így azért így elterjedt, és azóta már Kecskemétről, meg elég sok helyről jöttek hozzánk.
Mire a legbüszkébb, amit sikerült ide elhozni?
Szerintem a padlás, meg a meseautó.
Félve jött a társulat is, és mi is féltünk, hogy kis településen, így, hogy itt van mellettünk Keszthely, Zalaegerszeg és Hévíz, meg tudjuk-e tölteni egyáltalán ezt a termet, és amikor eltelt egy hét, és már nem volt szabad hely, akkor megnyugodtunk, akkor hirdettünk egy délutáni előadást is.
Várólistánk volt. Féltünk, hogy hogy lesz egy eladás, végül már várólistánk lett. Nem csak Sármelléknek ad ez színházi lehetőségeket, előadási lehetőségeket, hanem a térségből is nagyon sokan keresnek minket. Volt olyan, hogy Sümegről érdeklődtek, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Zalakkarosról rendszeresen van egy pár, aki jár az előadásainkra, várják és keresik.
Kedves hallgatóink, Sármellék közösségét ismertük meg a mai adásban, és elköszönünk innen a településről, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Varga Tünde nevében is Burkert Rudolfot hallották.
hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
4 óra.